12 óra után 6 perccel a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Áber Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden, mai műsorunk kínálatából hamarosan gazdahíreket mondunk. 9. alkalommal szervezték meg Székelyudvarhelyen a kükülőparti dísznövény és kertészeti kiállítást. Ott készült összeállításunk.
Van egy törzskiállítói gárda, akik minden évben itt vannak szinte a kezdetek óta, és van 2-3 olyan kiállító, akik cserélődnek. Most is 2 kiállító nem jött el, viszont jött egy új kiállító rózsákkal.
Majd a május közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Lélegzetelállító alkotásokat készíthetünk a zöldségekből és gyümölcsökből. Bezovics Judit és Tamás Gábor magyarországi világbajnok ételszobrászokkal készült interjúnk.
Ez egy több mint 1000 éves hagyomány, Kínából indult. A kínai királyok asztalát díszítették ezzel a technikával, de már ez annyira kinőtte magát, hogy például a keleti országokban ezt 6 éves kortól már tanítják az iskolában.
Asztalos a szakmája, de méhészettel is foglalkozik a Firtos Martonosi Szász Attila. Nála jártunk mikrofonunkkal.
Rajtunk még 3-an foglalkoznak méhészettel. Van egy idősebb, aki Martonosi, a másik 2 itt tartsa a méheket.
Sikertörténetünkben ma Diószegi László, Sepsiszentgyörgyi pékmestert és vállalkozását ismerhetik meg.
Nem nézzük azt, hogy mibe kerül, nem nézzük az árat, tehát minőségi dolgot kell előállítani és hagyományos módon.
3/4 után nyereményjátékunk kérdése hangzik el, majd ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Gazdahíreket mondunk.
Az áprilisi alacsony hőmérsékletek miatt jelentős kár keletkezhetett a székelyföldi gyümölcsösökben. Leginkább a csonthéjasok szenvedhették meg a fagyokat, főleg a barack, szilva, megy és cseresznye. Az almafáknak csak egy részét érintette. Természetesen nem lehet a teljes régióra általánosítani, hiszen vannak védettebb települések is. Kihirdette Klaus Johannis államfő a tejtermékek címkézésére vonatkozó új jogszabályt, amely előírja, hogy ezután a termékek csomagolásán fel kell tüntetni, mennyi tejport tartalmaz az illető termék. Az új törvény szerint csak azokat a tejtermékeket lehet ellátni a természetes termék címkével, amelyek 100%-ban friss tejből készülnek, bármiféle adalékanyag felhasználása nélkül. Emellett kizárólag azokra a tejtermékekre kerülhet fel a romániai termék címke, amelyek előállításához 100%-ban romániai tejet használnak. Azok a tejtermelők és feldolgozók, akik nem tartják be a törvénybe foglalt előírásokat, 20 000 és 25 000 lej közötti bírsággal büntethetők, ráadásul visszavonják fél évre az előállító vagy a forgalmazó működési engedélyét. A jogszabály előírja továbbá, hogy az összetételre vonatkozó adatokat is érthetően és részletesen fel kell tüntetni a terméken, mint például a protein tartalmat növelő proteinek származását, a vitamin tartalmat vagy a laktóz összetevőket. Szigorítanák a falopásra vonatkozó törvényt, a jogszabály tervezet alapján elkobozható lenne nem csak az illegális rakomány, hanem az azt szállító jármű is. Csibi Magor, a Természetvédelmi Világalap romániai elnöke szerint a tervezet nagy mértékben visszaszorítaná a fák illegális kivágását Romániában, vagy megnehezítené az értékesítést. Hivatalos adatok szerint a romániai közutakon szállított faanyag 25%-át törvénytelenül vágták ki, a kirótt bírságok viszont nem arányosak a törvénytelenül kitermelt mennyiséggel. A tervezetet a szenátus már jóvá hagyta. Hivatalosan is bemutatták Kovászna megye integrált öntözési tervét, amelyet a szakminisztérium is jóvá hagyott. Az elképzelést ifjú Orbán Miklós, az Agroszik vezetője mutatta be a közelmúltban. Ez az egyesület legfontosabb megvalósítása eddig, mely országos szinten is egyedi. 1240 hektárnyi mezőgazdasági terület mintegy 116 parcella engedélyezett öntözését teszi lehetővé, és 33 gazda használhat hivatalosan öntözésre felszíni vizeket. A 46 vízforrásból 69 szivattyúzási pontot határoztak meg, így gigantikus mennyiségű, évi 1,6 millió köbméter víz juthat a kultúrákra. Az elmúlt hétvégén hagyományos kézműves termékekkel, népművészeti bemutatókkal, turisztikai kínálattal és sokszínű gyermekprogramokkal várta a látogatókat a második Székely Fesztivál Budapesten a Millenáris Parkban. A rendezvény célja, hogy ne csak Székelyföld értékeit, gasztronómiáját, művészetét, hagyományait és vendégszeretetét mutassa be, hanem mindezeken keresztül azt is, hogy Budapesttől több száz kilométerre ugyanolyan gondolkodású emberek élnek, mint az anyaországban. Marosvásárhelyen, a Petri Látványműhely és Múzeum udvarán május 13-án pénteken 8 és 19 óra között újpól megszervezik a helyi farmerek vásárát. A rendezvény célja segíteni a helyi termelőket az értékesítésben, ugyanakkor a vásárlók számára megteremteni a lehetőséget, hogy rendszeresen vásárolhassanak egészséges helyi termékeket. A vásár bő felhozatalt kínál a különböző hagyományos és helyi termékekből, úgy mint hústermékek, tejtermékek, sajtók, méz, házi kenyér, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, borok, pálinka, zöldség és gyümölcs. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan a 9. Küggőlőparti dísznövény és kertészeti kiállításról számolunk be. Addig Bartos Éva énekel. Idén május 5-e és 8-a között szervezték meg Székelyudvarhelyen a Betlen negyedi parkban a Küküllőparti dísznövény és kertészeti kiállítást. A változatos dísznövények mellett gyógy- és fűszernövények, gyümölcsfaoltványok, kézműves termékek, de kerti burkolóanyagok és a kertkarbantartáshoz használható gépek új generációit is felvonultatták. A szakmai előadások mellett kulturális programok szórakoztatták a kiállítás látogatóit. A Gazdaélet mikrofonjával mi is jelen voltunk.
Krébesz József vagyok, Budapestről, Budapesti dísznövénykiállítások főszervezője.
Már évek óta szervezik itt is, Székelyudvarhelyen, de két hét múlva Kézdivásárhelyen is a dísznövénykiállítást. Itt Udvarhelyen 9.
9. és most még újabb 3 dísznövénykiállítás lesz jövőre, amivel bővülünk. Ebből 2 Magyarországon és 1 itt Marosvásárhelyen.
Itt Székelyudvarhelyen a Betlen Parkban van ez a kiállítás, mint minden évben. Az idén milyen a felhozata? Kik jöttek, mit hoztak?
Van egy törzs kiállítói gárda, akik minden évben itt vannak szinte a kezdetek óta, és van 2-3 olyan kiállító, akik cserélődnek. Most is 2 kiállító nem jött el, viszont jött egy új kiállító rózsákkal. Azt kell tudni, és ez nagyon jól megmutatkozik a gyakorlatban, hogy aki nem tud igazán extra minőségű áruval idejönni, annak nincs sikere. Tehát volt tavaly is egy olyan kiállítónk, aki sajnos hazavitte a növényét, panaszkodott, mert olyan minőséget nem tudott produkálni, amit itt kell. Aki idejön, az mind extra jó minőségű növényekkel jön, mert tudja, hogy másképp nem tudja eladni.
Ebből a 15 kiállítóból hány magyarországi és hány hazai?
Nagyon örvendetes, hogy megfordult az arány az első év után, akkor ugyanis 90%-a Magyarország jött, és 10%-a innen. Most 90%-a helybéli, de 200 kilométeres körzetből, és mindössze két magyarországi kiállítónk van. Illetve, hogyha még az Attilát veszem, akkor hároman jöttek Magyarországról.
A tavaly, minthogyha nyár lett volna ebben az időszakban. Az idén, ezzel a tavaszon már tél is van, ősz is van, hideg is van, meleg is van. Ez is befolyásolja, hogy ki milyen növényel érkezik?
Ezt előre nem tudjuk. Tehát az időjárás az egyetlen, amit nem tudunk befolyásolni. Ez gyakorlatilag csak a nagyon érzékeny növényeket, például az orchideát érinti érzékenyen, úgyhogy az orchidea kiállítónk az például kocsiban tartja a növényeit. A többi növényekre ez nem igazán befolyásoló, mert igaz, hogy hűvösebb van, mint tavaly, de ha nem esik az eső, akkor ez az időjárás még megfelelő.
Székelyudvarhely után két hét múlva Kézdivásárhelyen lesz egy hasonló kiállítás. Nagyjából ugyanez lesz a felhozatal? Vagy ott egészen más kiállítókkal rendezik meg?
99%-ban ugyanezek a kiállítók jönnek el. 2-3 kiállító jön onnan a helyszínről, vagy aki most nem jött ide el, jelezte, hogy oda viszont eljön. De nagyjából ugyanez a kiállítói gárda lesz ott is.
A programban minden évben vannak újdonságok. Az ideiből mit emel neki?
Elsősorban a szakmai előadásokat. Ezt már a kezdetektől fogva mondom, hogy ennek a rendezvénynek az egyik erőssége a szakmaisága kell majd, hogy legyen. Ehhez meg kellett várnunk, hogy megerősödjön a rendezvény. A tavaly rögtönző termék bemutatók sikere után most bővítettem a szakmai programot, és két nagyon népszerű témára, a fűszer és gyógynövényekre, illetve az őshonos gyümölcsökre kértem Marosvásárhelyi Szapiencia Egyetemről szakelőadókat, és Padorján Balástól kapunk ehhez bemutatandó növényeket is. Különösen szeretném megköszönni a Marosvásárhelyi Rádió segítséget, sokat jelentett.
Mikrofonunk előtt Koncz Béla, a Székelykeresztúri kertészmérnök. Milyen az idei kínálat dísznövényből, mérnök úr?
A kínálat az mintha egy picit jobb volna, mint az eddigiek. Igaz, hogy kevesebb részvevő van, de bőbb a választék.
Ön mivel érkezett ide Székelyudvarhelyre?
Fűszernövényektől kezdve az egynyári dísznövényeki, kisebb, nagyobb méretben, és két ilyen cserép különlegességgel, ilyen kaspóval.
Ezek a cserép különlegességek csak itt találhatók meg, ez ilyen saját egyedi fejlesztés?
Az ötletet azt én is loptam, tehát én is az interneten láttam, és gondoltam, hogy kipróbálom, hát sikerül elkészíteni, de igen, összejött.
Miből készülnek ezek a virágtartók?
De az egyik az csak ilyen normál kerámia cserepek egymásra építve, a másik viszont egy kerámia cserép köré épített beton díszítőelemnek mondanám én inkább.
Itt Székelyudvarhelyen most éppen zúg az esődörög, akik eddig érdeklődtek itt a standjánál, mit kerestek?
Fűszernövényeket vásároltak, ami után inkább érdeklődtek, meg az ilyen felakasztó cserébe ütetett különböző egynyári dísznövényeket, tehát a verbénától a muskátlig, petúniáig.
Az idei évnek mi a sláger dísznövénye?
Hát én gondolom, hogy ki, amit szeret vagy megszokott, azt vásárolja. Vannak, akik újítanak, sokan vannak, hogy minden évben más-más próbálnak, hogy jön össze. Én úgy vettem észre, hogy itt most a kiállítás, hogy inkább a muskátli, amit tőlem vásároltak, otthonról viszont inkább a petúniákat vitték.
Kovács Marian vagyok, Pest mellől Sziget-Szent Miklósról érkeztünk. Tulajdonképpen mi ott kint csak és kizárólag orchideával foglalkozunk, nagykerként működünk Pesten és Sziget-Szent Miklós környékén.
Kémeim jelentették, hogy minden újdonság önöknél megtalálható.
Ez így igaz, többnyire Magyarországon is mi vagyunk az egyetlenek, aki a legkülönlegesebb fajokat is be tudjuk szerezni, illetve be is szerezzük.
És bármi meg is él? Itt nálunk, vagy Magyarországon?
Mivel ezek Hollandiából érkeznek többnyire ezek a növények, a klíma már hasonlít a mi klímánkhoz, így azt kell mondjam, hogy igen, és egyre jobban megélnek ezek a növények. Azt szoktam mondani, hogy ugye az orchidea családon belül is több fajt különböztetünk meg, ezen belül többféle igényűek is vannak. A legáltalánosabb ugye a lepke orchidea, ami legjobban el van terjedve ugye mindenhol. Azt szoktam mondani, hogy nem öntözzük az orchideát, itatjuk az orchideát, belállítjuk egy edénykébe vízbe, megszívja magát egy 20-30 perc bőven elég, és hetente ezt a folyamatot egyszer elég megismételni, és ha itatjuk, akkor etessük is meg, tehát a tápoldat az nagyon fontos.
Milyen időközönként kell tápoldatozni?
Több tápfajta létezik, általában azt a fajtát használjuk mi, amit két hetente egyszer használunk, vagy a vízbe, vagy spricceléses formában, töményváltozatban. Van táprud, ezt a lustaházi asszonyoknak szoktam javasolni, egy táprud a cserépbe, és egy hónapig nincs rá gondja.
Angi Attila vagyok, az EGT Landscape-nek a tulajdonosa. Mi úgy, ahogy szoktuk, azért elég nagy számban képviseljük a vásáron magunkat. Az idén is terjedelmes standot építettünk, mivel helyiek vagyunk, megengedhetjük magunknak, de a kötelességünk is, hogy egy minőségi nívós standot mutassunk a látogatóknak.
Idén milyen dísznövényekkel érkeztek?
Hát az örökzöldektől a cserjékig, évelők, illetve egy nyáriak. Tehát gyakorlatilag, amivel dekorálni lehet egy udvarban, mindenfélénk van. Ami az érdekesség az idei standunkra az, hogy különböző funkciós sarkak vannak építve. Itt nem csak növényről szól, hanem burkoló elemről, támfalakról, különböző dekorációs elemekről, amit el lehet egy udvarba, akár egy teraszon helyezni, és mindezt úgy építettük meg, hogy van négy funkcionális sarkunk, az egyik a tervező, a másik van egy ilyen kávézó, van egy tárgyaló, illetve van egy pihenő sarok, úgymondva. Mindegyik különböző módon van berendezve. Ezzel gyakorlatilag azt szeretnénk megmutatni, hogy úgy a növényeket, mint a bútrokat, különböző díszítő elemeket szakszerűen, megfelelő módon el tudjuk egy udvarba helyezni. Gyakorlatilag az, hogy tájépítők, kertépítők vagyunk.
Egy-egy ilyen alkalom, egy-egy ilyen kiállítás szerződéskötésre is jó? Vagy csak jönnek az emberek, nézelődnek, és hosszú távon jó, mert akkor tudják, hogy kihez kell fohászkodni, hogyha kertet akarunk építeni?
Több alkalommal is sikerül szerződést kötni. Vagy már meglévő klienseink, van a jövőbeni klienseink, eljönnek, látják a termékeket, látják a felhozatot, és így sokkal könnyebb akár egy árajánlatot, akár egy munkálatot leegyeztetni, megbeszélni. Nagyon jó alkalom erre.
Az elmúlt közel 8 percben a 9. kükülöparti dísznövény és kertészeti kiállításról hallottak. Az ételszobrászat egyre népszerűbb nálunk is. A sikertitka a szakmai alázat és a sok munka. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mezősámsondi citera zenekar muzsikált. A következő percekben néhány május közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Az almafáknál sziromhulás után közvetlenül a lisztharmat, a varasodás, valamint az alma gyümölcsdarázs és a hernyó állapotban átelelt sodromolyok ellen kell védekeznünk. A lisztharmat elsődleges fertőzése most a kis gyümölcskezdemény héját, másodlagos fertőzése a lombot fenyegeti. Az alma gyümölcsdarázs nőstényei már az alma virágzásának ideje alatt besülyeztették tojásaikat a csészecimpák tövéhez. A sziromhullás után egy-két nappal végrehajtott permetezéssel a tojásból kikelő fiatal lárvákat pusztítjuk el. A sodromolyok hernyói bábozás előtt állnak, fenoxikarbal most érdemes ellenük védekezni. A lombosfa fehér moly még rajzik, de nőstényei már lerakják tojásaik zömét. Az előbbi permetezés ellenük is hatásos. A két gombás betegség elleni védekezést a szisztemikus blokk készítményeivel és az alma gyümölcsdarázs elleni rovarölőszer kombinálásával oldjuk meg. Ne felejtsük el a rajzó sodromolyok előrejelzésére és összegyűjtésére is alkalmas feromoncsapdákat és illatcsapdákat kihelyezni. Az állati károsítónak számító baktériumos tüzelhalás korokozója már megjelent almatermésű gyümölcsfáinkon. Ezért igen fontos esetleges újabb megjelenésének felderítése. Ilyenkor a megbarnult, megfeketedett, a fámaradt virágzat jól jelzi a betegség megjelenését. Később a hajtásnövekedés intenzív szakaszában a hajtások pásztorbotszerű visszahajlását, a levelek feketés-barnás elszíneződését, elhalását észleljük. A fertőzött, elpusztult virágok, levelek nem hullanak le. Az őszi baraszkosokban most csak gombaölőszerrel kell a két fő korokozó, a levélfodrosodás és a lisztharmat növekvő fertőzési veszélye miatt permeteznünk. Erre a célra kombinált hatású vagy kaptán ditianon hatóanyagú szerhez adott lisztharmat elleni készítményt alkalmazzunk. A permetezés egyébként a többi gombás betegség ellen is hatásos. Érdemes egy mechanikai védekezési eljárást is beiktatnunk. A levélfodrosodás fertőzésének tüneteit mutató megvastagodott, torzult, sárgászöldre vagy vörösre színeződött leveleket kell leszednünk és elégetnünk. Ugyanígy vágjuk le és semmisítsük meg a szövődarazsak lárvái által összehúzott és károsított leveleket, hajtás végeket is. Általában mindenütt megkezdődött a cseresznyeléj rajzása, a rajzás megindulását ragacsos, sárga színcsapda segítségével állapítjuk meg. A soron következő védekezések menete cseresznyén egészen a szüretig, a lárvák kártétele ellen irányuljon. Nem feledkezhetünk meg közben a korokozók elleni védekezésről sem, mert a levéllyukacsosodás, a levélfoltosságok, valamint a monilínia fertőzése most is veszélyes. A levéltetű fertőzés esetén rovarölőszerként a diazinon hatóanyagú készítményt válasszuk, mert ez ellenük is hatásos. A május végén szüretelésre kerülő cseresznyefákat már csak a maximum 14 nap fárakozási idejű szerekkel védjük. Egy-két fa esetén nagy mértékben csökkenthetjük a cseresznyelegyek számát a sárga fogólapok kihelyezésével. Ebben az esetben a fogólapokat nem csak a rajzás megfigyelésre, hanem védekezésre is használjuk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdaasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A hal pikkelyei könnyebben leválnak, ha egy percre forró vízbe mártjuk. A tojássárgáját olajban, vízben vagy tejben frissen tarthatjuk a hűtőszekrényben. A leveles saláták sokáig megtartják frissességüket, ha a még nedves fejet lazán vászonkendőbe csavarjuk, majd felhasználásig a hűtőszekrény alsó részében tároljuk. A salátát ne áztassuk hosszú ideig, legjobb, ha folyóvíz alatt tisztítjuk. A lángos tészta még finomabb lesz, ha hagymás zsíron pirított, dorált hússal gazdagítjuk.
Benyergeltek a huszárok kengyelben alá. Székelyföldi büszke lányok sírva néznek rájuk. Ne sírjatok ti kislányok, így szokás ez rége. Kirátok is felsőt a napadám a csillagos őrbe. Ne sírjatok ti kislányok, így szokás ez rége. Kirátok is felsőt a napadám a csillagos őrbe. Vásárhelyi laktanyába hatott utaztól. A csíkszéki századosok bepattan a lóra. Elkiáltja vezény szavát menet, első század indul. Magyar huszár a babádra vissza sosem
Bezovics Judit.
Más Gábor.
Mindenik zöldségből lehet ilyen szép kompozíciókat készíteni? Most éppen tökből meg sárgalépából, murokból készítenek.
Ami nem csonthéjas gyümölcs, az kivételével bármiből lehet csinálni bármit. A fantázia szab határt neki, hogy mit lehet kihozni belőle.
Bárki lehet ételszobrász, akinek van egy kis kézügyessége és egy jó ízlése? Vagy ez is egy szakma, ezt is meg kell tanulni?
A szakmának konkrétan azért nem mondanám. A szakács szakmának mondjuk úgy, hogy egy ága, és akkor kis kézügyességgel, gyakorlással akár bármit ki lehet hozni.
Gábor mióta foglalkozik ezzel?
8 éve, körülbelül 9 éve, pontosan nem tudom.
Hogy jött az ötlet, hogy ebbe vágjon? A szükség hozta?
Nem szükség, szakács a szakmám. Szerettem szépen tálalni az ételeket, minél gusztábban vendégek elé tenni, és láttam véletlenül egy kínai könyvet, ahol ilyen zöldségcsodák készültek, és akkor ezután érdeklődve kerültem ebbe a foglalkozásba igazából. Ez egy több mint 1000 éves hagyomány, Kínából indult. A kínai királyok asztalát díszítették ezzel a technikával, de már ez annyira kinőtte magát, hogy például a keleti országokban ezt 6 éves kortól már tanítják az iskolában.
Judit, mikor vágott bele az ételszobrászkodásba?
Hát én körülbelül 8 éve kezdtem el a tanfolyamot, és akkor ott különböző kurzusokon jutottam el már a versenyzés szintéig.
Gondolom, hogy a gyakorlás azt teszi a mestert. Azért nem elég egy kurzuson részt venni. Néha otthon is kell faragni ezt a sárgarépát.
Hát ez mindenféleképpen, igen, több kilónyi, sőt, meg nem számálható kiló van mögöttem, és igen, éjszaka is sokszor arra, hogy egy új motivumot kifejleszteni, vagy egy virágot, egy igazi élő virágot lemásolni, az bizony nagyon sok időt vesz igénybe.
Egy ilyen szép kompozíció, amit mellettünk van, 3 virágcsokor. Mondjuk ez mennyi idő alatt készül el, hogyha már valaki benne van ebben az egészben?
Hát egy gyakorlott kéznek azért egy virágot, mondjuk ha egy sárgarépát csinálok, azért egy olyan 1,5-2 perc alatt megcsinálom és teszem fel, ha nagyon gyorsan akarom mutatni. Ha nagyon szépen és kidolgozottan, azért kell neki egy 10 perc, hogy olyan szép virágot, és a virágoktól is függ, hogy miért akarok csinálni. Egy kálát, egy nagyobb kinyílt rózsát azért ott időbe, több szírom, nagyobb anyagból dolgozok, tehát az időbe is több.
A kála, ha jól nézem, az fehéretekből készült, a rózsa a széklából, a bimbós rózsa az meg sárgarépából.
Igen, ez így van, jól látja, és lehet bármit használni a fűszernövényektől, a paprikától kezdve, tehát bármilyen olyan körítést, ami ehető és használható, tehát a fűszernövényektől, a paprikáig, ami nagyon jól díszíthető és megtartja az állagát, és mindenféle zöldséget.
A levelek azok miből vannak?
Ezek most plasztikok, mivel itt azért 3 napos rendezvények kell, hogy tartja meg magát, hogy azért tudjuk még mutatni. A virágokat viszont azokat frissíteni kell mindig, vízzel locsoljuk, viszont azért itt ebbe a száraz nyitott térbe nem sokáig fogják bírni, tehát ezeket minden nap újra faragjuk.
Ha locsoljuk, akkor mennyi ideig tudjuk életbe tartani ezeket a virágokat?
Ezen a napon még szép, másnapra már nem nagyon tudjuk használni, mert annyira megszárad, kérgesedik, hogy nem tudom felfrissíteni, hiába teszem már vissza este vízbe, úgyhogy egy napra szép, és akkor utána másnap kezdjük előről az egészet.
Első nap meg is ehetem.
Pláne, igen. Ugye mivel ehető, itt nagyon szeretik az emberek, egyet-egyet osztunk, ilyen virágot nem mindig kapnak, szívesen el is fogyasztják.
Gábornak mi volt a legnagyobb alkotás, amire azt mondja, hogy kár, hogy ez nem maradt meg az utókornak?
Sok mindent csináltunk. A legnagyobb alkotásom az tavaly novemberben Ludwigsburgban volt, egy 268 kilós tököt faragtunk, egy emberi fejet ábrázolt.
Hasonlított az illetőhöz?
Nem, ez egy fantázia szüleménye volt az arc.
Nekem is ez a legnagyobb volt, egy 2,5 kilós tök volt, ami a legeslegnagyobb volt, amit idáig megfaragtam. Tavaly úgy szintén Ludwigsburgban egy tökfesztivál keretében történt ez, és a csillagok háborúja akkor kezdődött a moziba, úgyhogy én abból ötlöttem ki az egyik szörny szülötte, tehát nekem igazából az ő arca motivált ebbe, úgyhogy nagyon tetszett mindenkinek, és felismerhető lett végül is a végeredmény.
Mit jobb faragni, virágot vagy állatot, emberfejet?
Ez attól függ, anyagtól is függ. A leglátványosabb és a legmutatósabb az a görög dinnye, mert annál nagyon szépen kijönnek a színek, tehát 3 színnel játszok, az tényleg hirtelen is nagyon nagyot lehet vele mutatni, viszont akár 2-3 napot el lehet tartani látványnak is, másik részből ehető is. A virágokból viszont szerintem a retek, ami legkönnyebben megmunkálható, tehát az én női kezemnek igazából nekem az a legjobb.
És itt képen Michael Jacksont látjuk dinnyébe faragva.
Igen, igen, rózsák között. Ez is egy versenymunka volt egyébként, ahol hírességeket kellett faragni, és akkor ez így született meg.
Világbajnok lehet egy ember, aki ételszobrászattal foglalkozik?
Mindenféleképpen, hiszen mind a ketten azok vagyunk, világ és olimpiai bajnok ezüstérmesek többszörösen, sőt Európa bajnokságokon is résztvéve, és így már a világban azért így kicsit nevesebben hangzik a nevünk, tehát ebbe a körbe mozgunk, és ezért is hívnak sokszor bennünket már meg ilyen fesztiválokra, ahol megmutatjuk, hogy mi mit tudunk.
Bezovics Judit és Tamás Gábor magyarországi világbajnok ételszobrászok válaszoltak kérdéseinkre. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat, most viszont Csíszer Anna énekel. Szász Attila fiatal ember, asztalossággal, méhészkedéssel, és még nagyon sok mindennel foglalkozik itt Firtos Martonoson. Melyik a főállás? A méhészkedés vagy az asztalosság, Attila?
Hivatalosan a főállás a méhészkedés, de az asztalossággal foglalkozunk többet.
Az asztalosság úgy jött be, hogy kellett kereteket készíteni, kaptárokat?
Tatám asztalos volt, ott nőttünk fel a műhelybe, gyalupat, sark.
Hány család méhük van?
50 család méh van most, jelen pillanatban.
Ez álló méhészet, vagy vándor méhészet?
Álló méhészet, ez hobbi méhészet.
Hány család kell legyen, hogy megérje a méhészkedést? Vagy főszempont nem az, hogy piacra termeljünk, hanem először is a családnak és a közelebbieknek?
A családnak termelni főleg, tehát nem a piacra. Most ezt így nem tudnám, hogy mi az, ami megéri, nem éri nekünk. Itt vannak a ház mellett. Ami keveset foglalkozunk vele, egy annyi haszon is van után. Családnak van méz, ilyen méz termékek, virágporra gondolok, propoliszra.
Amúgy többen foglalkoznak méhészettel a faluban?
Rajtunk kívül még hárman foglalkoznak méhészettel. Van egy idősebb, aki martonosi, a másik kettő itt tartsa a méheket, de nem martonosban. A szülők itt vannak, szülői háznál tartsák, a méheket hazajárnak, gondozzák.
Vegyes mézet gyűjtenek a méhek?
Itt igen. A felszerelésnek egy részét örököltem, tatám is méhészkedett, de beruháztunk. Volt egy pályázatunk is, és új felszerelésünk is, amit próbáljuk azért tartani a korral a lépést a méhészetbe is.
Bővítésben gondolkodnak-e?
Van, amikor több méhünk van, aztán elpusztul belőlünk. A legkevesebb, amivel én méhészkedtem, az 7 család volt, és a legtöbb 8 van.
A nagytatától örökölt az asztalosságot is. Bútorasztalossággal foglalkoznak, vagy épületasztalossággal, vagy azzal, amire éppen szükség van?
Hát, amire éppen szükség van. Tatám mellett még lapátot is csináltunk, ilyen gabona rakni, még régebb inkább volt rá igény. Aztán seprűnyét, fa, szekér, kellékeket, mostanában inkább épületasztalosság. Bútort is csinálgatunk, de esztendő hordozza, van, amikor mind bútor megrendelés van, máskor pedig inkább ajtóabla.
Honnan jönnek a megrendelők?
Vannak ilyen elszármazott ismerősök, rokonok, akik elég messziről is idejönnek, de itt a környéken azért most már ismernek. Eleinte inkább családnak, rokonoknak dolgoztunk, most már azért ismernek, megkeresnek, lássák a munkát.
Bizonyára jó a családnak is, hogy Attilának a hírnevét erősíti Enikő, az Enikőjét pedig Attila. Egyik készíti a bútort, a másik megfeste a bútort.
Igen. Én lakára például Magyarországról többen járnak nyaralni, és akkor tudják, hogy itt Martonosban lehet friss mézet kóstolni, vagy valamilyen lekvár, csak itt közben meglássák ezeket a festett dolgokat. Vagy ha valaki mondjuk ajtablaké jön ide nálunk, itt vannak a méhek, kóstol egy kicsi friss mézet, aztán majd következik, hogy nem ablakja, hanem mézé jön vissza.
Szász Attila Firtos Martonosi méhészkedő asztalost kérdeztük az elmúlt 3 percben. A folytatásban Balogh Dénes énekel. Ausztriától Ausztrálián át az Egyesült Államokig mindenhová hívták, mégis Marosvásárhelyen nyitotta meg legutóbbi két üzletét. Közel 25 évvel ezelőtt két fővel indult a Sepsiszentgyörgyi Diószegi László vállalkozása, ma több száz alkalmazottja van. 2200 négyzetméteren napi 25 ezer kenyeret és 12 ezer péksüteményt süt Sepsiszentgyörgyi üzemében. Mai sikertörténetünkben őt kérdezi Várkonyi Eszter.
Sikertörténetek.
2002-től az enyém a pékség, addig édesanyámé volt, tehát családi pékség volt, és 2002-től kaptam én úgymond ajándékba édesapámétól. Volt egy kemence, 6 alkalmazott 2002-ben, és egy autó, amivel hordtuk a kenyeret. Nagyon-nagyon sok munkával, félretéve, szórakozást, mindent ahhoz, hogy el tudjuk érni ezt a szintet. Tehát kellett egy kis idő, úgymond egy 5 évre volt szükségünk. 2007-től jött az ötlet, hogy építsünk egy új uniós pékséget, és akkor onnan indult meg a cégnek a görbéje főfele.
Elég sok pékség működik. Hogyan sikerült kitörni a többi kisebb pékség közül?
Hát úgy, hogy 2007-ben, amikor megépítettük az új pékséget, akkor a szemléletváltás következett be a pékség életében, és eldöntöttem, hogy a motónk ezentúl az lesz, hogy valami olyat készítsünk, ami minőségi, ami jobb, mint a többi. Nem nézzük azt, hogy mibe kerül, nem nézzük az árat, tehát minőségi dolgot kell előállítani, és hagyományos módon.
Ezt tudná tanácsolni mondjuk azoknak a kezdő vállalkozóknak, akik szeretnének egyről a kettőre jutni?
Hát mindenkinek tudom mondani. Ahhoz, hogy valamit elérjél az életben, bármilyen, legyen az pékség, mészárszék, bármi, hogy alkoss valami olyant, amitől több vagy, mint a többi. Ami egy különlegesség, azért veszik meg az emberek, mert szeretik ezt a dolgot, nem azért veszik meg, mert mondjuk 10 banival olcsóbb, mint a szomszédnál.
A diószegi pékségnek az egyik úgymond védjegye ez a pityókás házik ennyire, amit ha jól tudom, egy éven át kísérleteztek, ugye?
Igen, 2007-ben ugye megépítettük az új pékséget, és 2008. januárban kezdtünk neki készíteni a kenyereket az új pékségbe. A 2008-as évünk az azzal volt elfoglalva, hogy próbálgattunk különböző kenyereket, különböző receptekkel, addig, amíg 2008. december 14-én sikerült végre elkészíteni ezt a mostani pityókás házi kenyeret. És akkor, mikor ezt elkészítettük, a próbakenyeret, akkor azt mondtam, hogy na, ezt kerestem, ezért érdemes volt egy évig harcolni és próbálkozni. 2008. december 14-től gyártsuk ezt a mostani pityókás kenyeret, és innen indult meg a pékségnek a sikertörténete.
Ez a kísérletezés, ez hogyan folyt? Próbálgatták a különböző liszteket, a krumplit, hogy milyen arányba keverjék, hány fokon süssék, milyen kemencébe?
Igen, pontosan így van. Tehát ez azon múlott, hogy minden héten egyszer, na most nem úgy kell képzelni, hogy a 2008 minden nap 10 kemence kenyeret sütöttünk, és akkor, ha nem úgy sikerült, akkor azt eldobtuk, vagy eladtuk olcsóbban, hanem azt úgy kell elképzelni, hogy hetente egyszer mindig süttünk mondjuk egy 30 darab kenyeret, és próbálgattuk a liszteket, próbálgattuk a pityóka mennyiséget, próbálgattuk a kemence hőfokát, próbálgattuk a tészta hőfokát, próbálgattuk a vízmennyiséget, próbálgattuk a só mennyiséget. Sokan azt gondolják, hogy abból áll a kenyér sütés, hogy ne beletesszük a lisztet, a vizet, az élesztőt, a sót, pityókát, megvan a pityókás házi kenyér, de hát ahhoz, hogy el tudjuk érni ezt a minőséget, amit mi elértünk, ehhez legalább egy 20-30 próbára volt szükség. Úgyhogy mondom, a hetente körülbelül egyszer, na most ez nem úgy volt, hogy minden héten egyszer kötelező volt, hanem ahogy volt idő, mindig csináltunk egy 30-40 darab kenyeret különböző receptekkel, addig, amíg végül is úgymond péknyelven elkaptuk a fonalat.
Hogyan képzeli el az életét mondjuk 20 év múlva?
Ugye akkor már szinte 70 éves leszek, tehát nem mondhatom azt, hogy most 24-24-et a pékségbe szeretnék ülni, de azért nagyon szeretném, hogy a pékség még meg lenne, létezne, és még akkor is tudnánk valami újat alkotni, olyant, amit más nem alkot.
Terjeszkedés szempontjából nincsenek céljai, tehát most kicsit túlozva kérdezem, hogy az egész világot meghódítani a diószegi pékség kenyereivel és péksüteményeivel?
Megmondom őszintén, szinte havonta vagy hetente kapok felkérést a világ nagyon sok országából, tehát Ausztriától Ausztráliáig, most egy kicsit furcsán hangzik, Ausztráliából is kerestek meg, hogy jó lenne egy pékség oda is. Egyesült Államok, Dánia, Németország, Franciaország, tehát rengeteg országból kerestek már meg, hogy jó lenne, hogyha indítanak ott is diószegi pékséget, de tudni kell, hogy egy pékség elindulása azért nem egy könnyű feladat. Londonban is szinte egy évbe telt, amíg a pékség elindult, ugyanis nem mindegy, hogy milyen áron tudsz bérelni helységeket, Nem mindegy, hogy hol tudsz bérelni helységet is, ugye azon kívül azért a pékgárdát is össze kell szedni, tehát el kell indítani egy vállalkozást, ami nem könnyű feladat, és nem érzek magamban annyi erőt, hogy most én olyan tudjak mondani, hogy az egész világon diószegi pékség lesz, mert azt el lehet képzelni, hogy ha egy pékség elindítása egy év, akkor 20 pékség 20 év múlva az 20 év, de az még nem a világ, az még a fél Európa.
Sikertörténetünkben a Sepsiszentgyörgyi diószegi László pékmestert és vállalkozását ismerhették meg. 1:15 Rózsa Béla és népi zenekara muzsikál. Folytatásban a Gutenberg könyvesbolt ajánlata. Ma Kornis Péter és Ablonci Bálint Kalózs Zoltán Világa című könyvét ismertetjük. Kalózs Zoltánt mindig a hangtalan őszi esőt síró emberek érdekelték. Egy életen át hallgatta a mezőségi, kalotaszegi, gyímesi, moldvai emberek dalban, mesében, muzsikában elmondott életét, keserűségét, bánatát, gyászát épp úgy, mint örömét, reményét vagy vidámságát. Kalózs Zoltán idén 90 éves, e kötet a páratlan és csodálatra méltó munkásság képes levonata. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Márton Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 57 szám alatt, ahol májusban 10%-os kedvezménnyel kínálják a Libri, Kolibri, Helikon, Park, Jelenkor és Buklány kiadók több mint 700 kötetét, valamint a diafilmeket. Ugyanakkor a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit 10% és 25%-os kedvezménnyel vásárolhatjuk meg.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Nyereményjátékunk mai kérdésére a választ május 26-áig várjuk, ugyanis május utolsó keddjén lesz a kiértékelő és sorsolás. Mai kérdésünk, hány kiállító volt idén a Székelyudvarhelyi Dísznövény és Kertészeti Kiállításon? Megismételem a kérdést. Hány kiállító volt idén a Székelyudvarhelyi Dísznövény és Kertészeti Kiállításon? Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a válaszadáskor tüntessék fel a kérdést is a válasz mellé, továbbá ne feledjék el mellékelni az elérhetőségeiket, pontos postacímet és telefonszámot, különben nem vesszük figyelembe megfejtéseiket. Egy levélben több választ is elfogadunk, nem feltétlen kell mindeniket külön postázni. Válaszaikat a következő címekre küldhetik.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Thank you.
Szávai Ibolya énekelt, 8,5 perc múlva 13 óra, most kérem hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak, itt a Gazda Életben.
A burgonya kilója 1,50 bani és 2 lej, az új burgonyái 3,50 bani, a fehérhagymái 2 lej és 2,50 bani, a vöröshagymái 3 és 4 lej, a zöldhagyma kötése 80 bani és 1 lej, a fokhagyma kilója pedig 8 és 10 lej, a paprika kilója 6 lej és 8 lej, a paradicsomé 5 lej 50 bani és 8 lej, az uborkái 2 lej és 3 lej 50 bani, a csipős paprika kilója 8 lej, a gomba kilójáért 10 lejt kérnek. A petrezsen zöld, kapor és celler zöld kötése 50 bani, a tárkony és csombort kötése 1 lej, az eller darabja, valamint a hónapos retek kötése 1 lej 50 bani és 2 lej, a petrezselyem kilójáért viszont 3 lejt és 4 lejt kell fizetni. A szemespaszú litere 8 és 10 lej, a murok kilójáért 3 lejt kérnek, a brokkoli kilója 6 és 8 lej, a tojás darabja ezen a héten 35 bani, egy fel saláta 1 lej és 1 lej 50 bani. Az alma kilója 2 lej 50 bani és 4 lej, a körté 3 lej 50 bani és 6 lej, az eperi 12 lej, a szőlő kilója 8 és 10 lej, a sajt és az ordái 16 lej, a tej litere 2 lej 50 bani és 3 lej, a virágpalánták és a zöldségpalánták ára 30 bani és 1 lej 50 bani között váltakozik. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza.
Cigányok sárkolnak, latilatilam sárkolirjam, leégett az éjszakon, latilatilam sárkolirjam. Én a bajnát nem bánom, de csak a jányát sajnálom, mert a jánya az imberi zombori szép asszony, jó asszony, latilatilam sárkolirjam. Én a bajnát nem bánom, de csak a jányát sajnálom, mert a jánya az imberi zombori szép asszony, jó asszony, latilatilom sárga liliom. Kisasszony Pozsonyban, latilatilom sárga liliom, sejmet lopott a boltban, latilatilom sárga liliom. A bódos ezt meglátta, így kiáltott utána, hogy hely az anyád az imberi zombori szép asszony, jó asszony, latilatilom sárga liliom. Nem lehet az bódos úr, mert az apja plőles úr, és az anyja az imberi zombori szép asszony, jó asszony, latilatilom sárga liliom.
Tarnai Kislászlót hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett Kerekes Csaba nagyenyedi faiskolással beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben az Agrárgazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal a Hargita megyei Kápolnás falu vendégei leszünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunk helyett pünkösdi összeállítást hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük.
Mikor mentem szóval tál a sejhaj, vettem néhet sejem kenni sejhaj, sejem kendő. Mikor mentem szobatára sejhaj, vettem néked sejem kendő sejhaj, sejem kendő. Cigányok, jegenye fa tetejéről a rét.
Víg Ágnes énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Várkonyi Eszter és Tomá Dorin műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A Háromszék Együttes nagymohai táncaival búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.